Egyre nagyobb a finn botrány és az értetlenkedés is a finn kormányfő ígérete után, amely szerint az ország átadhatja Ukrajnának a finn légvédelmet ellátó Hornet vadászrepülőgépeket. Ez az ígéret óriási botrányt kavart, hiszen az ötletet a finn miniszterelnök csak saját kabinetjével, meg hát a finn légierővel felejtett el megbeszélni, vagyis olyan fokú döntést hozott egymaga, amellyel könnyen veszélybe sodorhatja egész országát. A jelenlegi tervek szerint ugyanis az új amerikai F-35-ösök, amelyek a mostaniakat helyettesítenék, illetve cserélnék le erre a horneteket, legjobb esetben is csak 2026-ban érkeznek meg Finnországba, tehát hogyha az ország a mostani vadászrepülőit átadja Ukrajnának, akkor évekre védelem nélkül marad. Egy, jegyezzük meg zárójelben, éppen a NATO csatlakozását kérő ország. Van fejleménye is az ügynek, Sanna Marin kormányfő azt mondja, hogy nem is ígérte oda Zelenszkijnek a vadászgépeket, ő csak egy lehetőséget hozott szóba. Itt van velünk a vonalban Demko Attila, az MCC geopolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És nem is erről a politikai nyilatkozatról szeretném természetesen kérdezni, mert kevés katona szakmai komponense van ennek, illetve nem tudom, lehet kérdezem, hogy van-e ennek, mert hogy ez az ügy is azt mutatja talán, hogy a háborúban most a politikai és ideológiai nyilatkozatok dominálnak, nem pedig a reálpolitika és még kevésbé a katonaszakmai érvek?
Így van, tehát nem csak az, hogy 2026-ban érkeznek meg az F-35-ösök, hanem azokat még rendszerbe kell állítani, tehát azért az még egy idő. Nehéz megmondani, hogy mi járhatott a finn miniszterelnök asszonynak a fejében. Nyilván rendkívül hangzatos a felvetés, hiszen az F-18-as vadászgép az még mindig modernnek számít, bár ugye ezek lassan már 30 éves gépek, 1995-ben kapta meg Finnország. De egy nagy számú, tehát ez egy közel 60 vadászgépből álló flotta, ez egy nagyon komoly erő. Tehát hangzatos, csak kivitelezhetetlen, és ez a probléma egyébként nagyon sokszor azokkal az ígéretekkel, amiket Ukrajnának vagy akár Tajvannak tesz a nyugat, hogy nem megvalósíthatóak, vagy nehezen megvalósíthatóak. Tehát ígérünk valamit, de nem tudjuk teljesíteni. De maga az egész háború is részben ezzel kezdődött, hiszen 2008-ban egy felelőtlen ígéret merült fel, hogy Ukrajna és Grúzia beléphet a NATO-ba, de valójában nem tett mögé a nyugat semmilyen valóságot. Ez jóval kisebb hiba, amit Sanna Marin elkövetett, de ettől függetlenül hiba, hiszen az ukránoknak egy csalódás, az oroszok propagandában kihasználhatják, és igazából senki nem nyert ezzel semmit, főleg a finn miniszterelnök azt, hogy nem, akit ugye maga a saját politikai elitje kritizál nagyon keményen.
Igen, csak egyetlen kérdés itt a politikai szára, és azonnal rátérünk a orosz-ukrán háború aktualitásaira. Függetlenül attól, hogy melyik államban, melyik vagy milyen politikai berendezkedésnél hogyan épül fel a katonai hierarchia, gondolom nem tehet azért ilyen ígéretet egy politikus egymaga. Tehát feltételezem, hogy Magyarországon hiába a hadsereg főparancsnoka, a mindenkori köztársasági elnök egymaga nem tehetne ilyen vállalást.
Hát vállalást igazából nem tehet, de abban az értelemben nem is vállalás, hogy nyilván a szavak önmagukban túl sokat nem jelentenek, viszont azért kimondja, tehát egy miniszterelnök mond valamit, azért mégiscsak van súlya, tehát nyilván jogi vállalást nem tett, és nem is tehetne, politikai nyilatkozatot tehet, csak nem bölcs. Tehát itt igazából arról van szó, hogy ez egy nem túl bölcs megnyilatkozás volt, és a saját tapasztalatlanságát és információ hiányát árulta el a finn miniszterelnök asszony.
Akkor vadászrepülőgépek apropóján, vagy vadászrepülőgépek segítségével evezzünk át, ez most többszörös képzavar volt, az orosz-ukrán háborúra. Megakadni látszik a vadászrepülőgépek küldésére vonatkozó európai és amerikai vita?
Hát nézze, eleve tegyük fel a kérdést, hogy fontosak-e, vagy ez a legfontosabb-e Ukrajnának, és valószínűleg nem. Tehát az egész itt a sajtóban persze rendkívül látványos nyilatkozatokat lehet tenni, meg tényleg látványos egy F-16-os vagy egy F-18-as, de nem ez az, ami egyébként döntő Ukrajnának abból a szempontból, hogy védeni tudja magát, hanem valószínűleg a tüzérségi lőszerek, maga a tüzérségi eszközök, a harckocsik se olyan fontosak. Tehát ebben a háborúban a legnagyobb szerepe a mind a rossz, mind az ukrán oldalon alapvetően a tüzérségnek, meg a páncélelhárító eszközöknek volt ugye az ukrán oldalon, nem pedig a rendkívül látványos harckocsiknak vagy vadászrepülőgépeknek. Az orosz légierő az messze kevesebbet teljesített a vártnál. Ez nem a légierő és nem is annyira a harckocsik háborúja eddig, sokkal inkább a tüzérségi, a drónoké és a hatalmas tüzérségi lőszerkészleteké, hiszen a veszteségek nagy részét a tüzérség okozza, mind a két oldalon. 70% körül, vagy akár 80% az a tüzérség áldozata az ukrán és az orosz oldalon is. Tehát olyan dolgokról beszélünk, amelyek látványosak, de voltak éppen elviszik a vitát egy irányba. Tehát persze nyilván fontosak lennének hosszabb távon Ukrajnának, hogy legyen egy modern légierő, mert az ukrán légierő az nem az, de hát ez évek távlata. Most nem évek távlatáról kell beszélni jelen pillanatban, márciusban, hanem a következő pár hónapról. Tehát szerintem ez egy mellékszál, nem igazán ez a fontos, nem az F-16-os vagy F-18-as, meg nem is annyira a harckocsik a fontosak.
Ez furcsa, a repülőgépekkel kapcsolatban értem, viszont a harckocsiknál azért annál, hogy mondjam, tehát annál nagyobb jelentőséget tulajdonít a nyugat is a harckocsiknak, és éppen ma reggel olvasom, hogy hamarosan bevethetik itt a csodafegyverként kezelt Leopard 2-eseket, mert véget ért az ukrán harckocsizók átképzése például Spanyolországban. Tehát annál nagyobb jelentőséget tulajdonít ennek a fegyvernemnek a nyugat, hogy ne hozzon ez valamilyen sikert, amit kommunikálni tud a nyugat.
Hát, hogyha 14, vagy 20, vagy 30 Leopard 2-es fog megérkezni, az nem fogja önmagában elhozni az ukrán sikert. Tehát kellene mondjuk 500 darab. Tehát igazából azok a mennyiségek itt nincsenek meg, amelyek tényleg a nyugati ígéretekben sem, amelyek tényleg megváltoztathatnák esetleg az erőviszonyokat. Ráadásul egyébként csak az Egyesült Államoknak van olyan minőségű modern harc, olyan mennyiségű és minőségű modern harckocsia, ami ezt a számot, ugye az ukránok 300-ról beszélnek, de valójában a katonai szakértők azt mondják, hogy 5-600 harckocsi, modern nyugati harckocsi rendes képzéssel mellé rakva a gyalogsági harcjárműveket, megfelelő szintű hadgyakorlatokkal, azt talán tudna egy olyan erőt adni Ukrajnának, ami reményt adhatna az ukrán hadseregnek arra, hogy áttörjön az Azovi tenger felé. Meglátjuk, én nem hiszem azt, hogy a pár tucat harckocsi az önmagában csodafegyverként változtatni tud bármin, mert a Leopard 2-es, A4-es, A6-os, ezek nem is a legmodernebb verziók, és hát ugye ez is sebezhető. Tehát nem rendelkeznek aktív védelemmel. Az A4-es verzió az azért inkább a 90-es évek, tehát nem, ez is egy kicsit túl van dimenzionálva. Ez nem azt jelenti, hogy Ukrajna nem fog egy offenzívával megpróbálkozni, meg nem azt jelenti, hogy ez az offenzíva nem lesz sikeres. Én ezt nem tartom valószínűleg, hogy sikeres lesz, de kizárni nem lehet, de nem emiatt lesz, tehát nem a harckocsik miatt lesz, az biztos.
Ugye talán múlt héten, de lehet, hogy már van két hete is, az a drónfelvétel bejárt a sajtót egy lengyel kikötőben, mekkora mennyiségű harci eszköz deponált az Egyesült Államok. Hát ott azért több száz darab harckocsiról, meg talán tankról is készültek ezek a felvételek. Tehát ez inkább megint csak akkor a kommunikációs része a hadviselésnek?
Nem, tehát nagyon komoly segítséget kap Ukrajna, tehát nem erről van szó, hogy ne kapna nagyon komoly katonai segítséget, és hogy ez ne változtatta volna meg a háború menetét. Mert megváltoztatta a háború menetét, de ez nem a harckocsi. Én nem láttam ezt a képet, de majdnem biztos vagyok benne, hogy a több száz darab eszköznek a nagy része az nem harckocsi, hanem gyalogsági harcjármű, ami nem ugyanaz azért, és nem is ugyanazt tudja. Tehát van igazság abban, hogy tényleg nagyon komoly ez a nyugati segítség, ez nem egyszerűen csak szavak, de amikor a harckocsikról, meg az F-16-osra fókuszálunk, akkor nem a legfontosabb dolgokról beszélünk.
Ugye akkor az összességében mégis akkor jöjjünk le a napi hírek szintjére. Ezek a napi hírek pedig most arról szólnak, hogy aktuálisan ki van előnyben, Bakhmutban, vagy a napokban, talán Kupjanszkban. Ezt először az oroszok elfoglalták már tavaly, aztán az ukránok visszafoglalták, most a hírek szerint megint az oroszoké lehet hamarosan. Tehát generálisan nincs egyértelmű erőfölény egyik oldalon sem, területi értelemben pedig hatalmas emberveszteségek árán, de valójában nem csak egy szűk területen megy a kötélhúzás?
Hát ez egyelőre nincs egy nagy áttörés az oroszok részéről, sőt Muledárnál egy nagyon komoly vereséget szenvedtek. Ugye Kupjansznál nagyon lassan haladnak, ugye az északon van előre. Ami igazán érdekes, az tényleg Bakhmut, ahol azért viszont jelentős orosz előny van most. Most meglátjuk, hogy az ukrán ellenoffenzíva mire jut, de eddig az elmúlt pár hétben rendkívül jelentősek kénődtek az ukrán veszteségek. Tehát itt egy felörlő háború zajlik, a felörlésnek nem az a célja, hogy területet foglaljon el, és ugye mind a két fél próbálja felörölni a másikat. Eddig ukrán létszámfölény volt, tehát az élő erőben az ukránok jelentős előnyben voltak, egyszerűen több katonájuk volt a fronton. Most ez valamennyire megváltozott, de valószínűleg még mindig több az ukrán katona a fronton, vagy nem sokkal, valamennyivel több, de nem sokkal. Ez a kérdés, hogy ez a felörlés ez mire vezet. Most a Bakhmutról szörnyű felvételek kerültek elő, tényleg egy gyakorlatilag egy temető már a város.
Viszont az, hogy Bakhmut bevétele ennyi ideig tart, az ukránoknak segít akár a nyugati fegyvertámogatásokért folytatott kampányban?
Én azt hiszem, hogy az idő nem az ukránoknak dolgozik, hogyha egy-két éves távlatot nézünk. Tehát egy-két éves távlatban inkább az oroszoknak dolgozik az idő, hiszen az élő erő az Ukrajna oldalán kezd kimerülni. Persze, ha hosszabb ideig elhúzódna ez a konfliktus, akkor a szankciók, az orosz gazdaság, belpolitika az Oroszországnak sem dolgozik, de most egyelőre rövid és középtávon az idő nem az ukránoknak dolgozik. Az, hogy elhúzták a bakhmuti csatát, nem vonultak ki. Ugye Zelenszkij azt mondja, hogy ez azért jó, mert itt felőrlődnek az oroszok, meg ezt mondják az ukránok, felőrlődnek az oroszok, és nem lesz ereje az oroszoknak védekezni, amikor az ukrán nagy offenzíva beindul. De hogyha többet veszítenek, és az utóbbi hetekben többet veszítenek, mint az oroszok, akkor ez egyrészt demoralizáló hatású, másrészt azok az eszközök, amiket az ukránok elvesztenek a sáros utakon, amit az orosz tüzérség teljesen be tud lőni, és gyakorlatilag alig egy-két út van már, és pár kilométert kell csak az oroszoknak belőnie, azt már nem fogják tudni felhasználni az offenzívában, hogyha lesz nagy ukrán offenzív, ugye valamikor, amikor felszárad a föld. Tehát szerintem igazából nem tudjuk pontosan, hogy mi történik, de ami történik, az most nem Ukrajnának jó Bakhmut környékén.
Viszont ha már zárjuk ezzel, ha már ennyiszer említi az eszközöket, és hogy hosszabb távon az idő nem az ukránoknak dolgozik, ön elképzelhetőnek tartja, hogyha adott esetben a nyugat lassan már nem tud vasat adni, akkor embert fog küldeni békefenntartás címszó alatt?
Hát nézze, békefenntartás címszó alatt akkor, hogyha a két fél megegyezik. Tehát ha az orosz fél megegyezik az ukránnal. Hát arra nagyon kevés esély van, hogy az oroszok beleegyezzenek abba, hogy az ukrán oldalon megjelenjenek NATO országok katonái. Az más kérdés, hogy önkéntesek vannak nyugatról, meg lehet akár több önkéntes is. Az, hogy egy az egybe beszálljon a háborúba katonával, az egy nagyon kemény lépés lenne, hiszen ez gyakorlatilag a háború kiszélesítése lehetne, akár Lengyelország, akár más ország oda katonákat küldene. Én azt amerikai belpolitikai okok miatt elképzelhetetlennek tartom. Belpolitikai, illetve nagy geopolitikai, nagypolitikai okok, mert hogy amerikaiak jelenjenek meg tömegesen Ukrajnában, hiszen az tényleg a harmadik világháború küszöbére vinni a világot. De lehet több nyugati önkéntes, nyilván az ukrán élőerő, ha nagyon megfogyott, akkor felmerülhet, hogy ösztönözzenek egyes nyugati országok saját hadseregük tagjait, hogy ugyan menjenek már el önkéntesnek. Ez egy nagyon veszélyes dolog lenne.
Köszönöm szépen, Demko Attilát, az MCC geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották az elmúlt percekben.
Karcz FM, ami nyomot hagy. Egerben a 99,1-en. Többfügben nyomom a gázt, a sebesség már volna megbabonázni, s fél csak szél, csak szabad az út. Ugrunk egy fejes, nem túl mi a kút. Nem mutatja senki, hol a cél, hogy mit tegyünk, ha ott leszünk, ha ez a csapat, ami révbe él. A dal magasra száll, tárt karokkal vár, de rajtad áll, hogy meddig épül ez a vár, ami hazavár. A láztól ég a ház. a gáz, a stráda ász, a máz, a számmal felruház. Nem a siker a cél, az út alattunk széles, csak tudni kell megmaradni embernek. De járni már a földön csak az képes, aki szerény, aki legénynek lenni nem rest. Nem a siker a cél, az út alattunk széles, csak tudni kell megmaradni embernek. De járni már a földön csak az képes, aki szerény, aki legénynek lenni nem rest.
Megfogom a sikerem lábát, szaladok, vigyen a szél. A szemem a terepen pásztáz, ismeretlen ez a vidék, de készen állok rá. Alkalmazkodom, ma kell, egyszer úgyis célba ér az, aki sosem adja fel. A dal magasra száll, tárt karokkal vár, de rajtad áll, hogy meddig épül ez a vár, ami hazavár. A láztól ég a ház, ráz a gáz, a stráda ász, a máz, a számmal felruház. Nem a siker a cél, az út alattunk széles, csak tudni